Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 4. részének 5. versét olvassuk. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Ő az egyetlen, aki minket megítél. Ha valaki másnak az ítélő székébe ülünk, akkor az Úr helyét foglaljuk el. Ezért nem kell törődnünk a bírálatokkal, és nem szabad visszafizetnünk értük. Isten igazságosan megítél minket, és ő ismer minden tényt. Mi valószínűleg még rosszabbakat is tudunk magunkról, mint az az ember, aki bírál minket. A sötétség rejtett cselekedetei Jézus Krisztus jelenlétének világosságába kerülnek. Ő megjelenti a szív tanácsait. Ezért kell nagyon óvatosan és vigyázatosan élnünk ebben az időben. Aztán van ez a kiemelkedő nyilatkozat. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Úgy értem ezt, hogy ő talál valamit, amiért megdicsérheti Isten minden gyermekét. A Jelenések könyvében Krisztus mind a 7 kis-ázsiai gyülekezetről tud mondani valami jót, Laodicea kivételével, amely valószínűleg többé már nem is volt gyülekezet. A gyülekezetekről tudott valami kedvezőt mondani annak ellenére, hogy voltak hibáik. Azt hiszem, hogy hasonlóan kegyelmes lesz minden egyes gyermekéhez. Egy kedves hívő asszony egy gyülekezetben évekkel ezelőtt mindig jót mondott mindenkiről, különösen a prédikátorról. Egy napon volt egy vendéglelki pásztor, aki a lehető legsajnálatosabb prédikációt mondta el, amit el lehetett mondani. Az emberek kíváncsiak voltak rá, hogy mit fog majd ez az asszony mondani róla egy ilyen prédikáció után. Köré gyülekeztek, amint ment kifelé az imaházból, ő mosolygott, és kezet rázott a prédikátorral, aztán így szólt. Lelkipásztor testvér, ma csodálatos volt az alap ígéje. Barátom, azt hiszem, az Úr is talál valami dicsérni valót mindnyájunkban. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. 1. Korintusi levél, 4. rész, 6. vers. Emlékezzünk arra, hogy a korintusi gyülekezet egyik problémája volt a megosztottság. Most Pál azt mondja, hogy ezt illusztrációként használja előttük. Pál és Apollós barátok voltak. Mindketten Krisztust szolgálták, és Krisztust szerették. Mindketten gyakorolták lelki ajándékukat. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1. Korintusi levél, 4. rész, 7. vers. Van-e lelki ajándékod? Talán nagyon kiemelkedő ajándékod van, de semmi miatt nem szabad dicsekedned, mert Istentől kaptad. Nem magadtól eredt a lelki ajándékod. Ezért kell hálát éreznünk a dicsekvés helyett. Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok. Nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. 1. Korintusi levél, 4. rész, 8. és 9. vers. Az apostolok az egyháznak abban a mártír korszakában a világ előtt látványossággá lettek. Nem csak látványosságává lettek a világnak, hanem az angyaloknak és az embereknek is. Azt hiszem, hogy ez ránk is vonatkozik. Mások munkálkodtak, és mi az ő munkájukba léptünk be. Pál most megmondja nekünk, hogy min ment át azért, hogy levelét megkapjuk, és élvezzük annak tanulmányozását. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. 1. Korintusi levél, 4. rész, 10. vers. Nem tudjuk elképzelni, hogy Pál apostol mennyit szenvedett azért, hogy továbbadja Jézus Krisztus evangéliumát. Evangélizált Kis-Ázsiában és a Római Birodalom más területein. Azt olvassuk, hogy Ázsia tartományában mindenki, zsidók és pogányok hallották Isten igéjét. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanító mesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. 1. Korintusi levél, 4. rész, 14. és 15. vers. Pál, mint misszionárius, Krisztushoz vezette őket. Ez csodálatos, hogy valakinek a lelki atyává lehetünk, akit Krisztushoz vezetünk. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. 1. Korintusi levél, 4. rész, 17. vers. Itt láthatjuk, hogy Pál milyen nagyra értékelte Timóteust. Egyesek azonban úgy felfuvalkodtak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. 1. Korintusi levél, 4. rész, 18., 19. és 20. vers. Pál azt mondja, hogy nem annyira a beszédükkel törődik, hanem tudni akarja, hogy van-e erő az életükben. Mit akarok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel? 1. Korintusi levél, 4. rész, 21. vers. Magatartásuk és cselekedetük határozza meg, hogy Pál miként megy hozzájuk. Vajon a fenyítés veszélyével kell mennie, vagy pedig mehet a szelídség és szeretet szellemével? Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudni illik valaki apjának feleségével él. 1. Korintusi levél, 5. rész, 1. vers. Ez az eset került a gyülekezet elé. Ez nem pletykából származott. Ezt így is lehetne fordítani. Közölték tények és esetek alapján. Ez nem csak mendemonda volt, amit eljuttattak Pálhoz. Ezt mindenki ismerte. Olyan feslettség ütötte fel a fejét, amit még a pogányok közt sem szoktak emlegetni. Ez nagyon szomorú története volt egy férfinak, aki elvette a saját édesapjának a feleségét, a saját mostoha anyját. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. 1. Korintusi levél, 5. rész, 2. vers. Az apostol nagyon erős nyelvezetet alkalmaz. Igen súlyos bűnt kell kezelnie. A korintusi gyülekezet megalkudott ezzel a gonoszsággal. Szükséges fölismernünk, hogy a gyülekezetbe beszüremlett bűnöket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az Úr Jézus Krisztus részletes leírást adott arról, hogy mit kell ilyenkor tennünk. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Máté evangéliuma, 18. rész, 15. verstől a 17. versig. Nem így jártak el Korintusban. Ebben az esetben megalkudtak a gonoszsággal. John Morley mondta, hogy a megalkuvás a legerkölcstelenebb szó a nyelvünkben. Azt hiszem, egyetértek ezzel. A korintusi gyülekezet megalkudott ezzel a gonoszsággal. Vannak bizonyos vonásai ennek az esetnek, amiket meg kell figyelnünk. Ez az eset egy felismert helyzet volt, amit nem kellett bizonyítani. Ez nem pletyka és nem mendemonda alapján született. Pál sohasem hozott volna elő ilyet, ha ez egyszerűen rémhír lett volna. Azt is meg kell figyelnünk, hogy ez nem egy vitatható bűn volt. Ez félreérthetetlen bűn volt, és még a kívülállók is bűnnek ismerték el. Itt vérfertőzés esete állt fenn. Ezzel szemben vannak megkérdőjelezhető bűnök, amiket nem kell nyilvánosság elé hozni, és nem kell foglalkozni velük a gyülekezetben. Hadd adjak erre egy illusztrációt. Egy asszony megtért abban a gyülekezetben, ahol lelkipásztor voltam. Egy napon fölhívott telefonon, körülbelül 3 hónappal a megtérése után, és igen nagy zavarban volt. Ezt mondta: kiábrándultam és elkeseredtem. Nagyon erősen dohányoztam, és föl akartam adni a cigarettázást. Próbáltam 3 hónapon át, és kudarcot vallottam. Eljutottam arra a pontra, ahol meggyűlöltem azokat és magamat is, mivel nem vagyok képes föladni ezt a szokást. Mit kell tennem? Adtam neki számos javaslatot. Ezt mondtam: ide figyeljen, ez megkérdőjelezhető bűn, amit meggyűlölt és föl akar adni. Nem kárhoztatom önt. Bizonyságot tett erről. Először is tovább imádkozzék, és kérje kedves barátait, hogy imádkozzanak önért, mint ahogy mondta, hogy segítsenek önnek. Én is imádkozom önért. Tudom, Isten győzelmet ad, mert ön is akarja. Másodszor, ne keseredjék el. Harmadszor, ne mondja el ezt a gyülekezetben. Mert ha ezt teszi, akkor elevenen megnyúzzák, mert ők ezt tekintik a legsúlyosabb bűnnek a világon. Körülbelül 3 hónap múlva láttam, amint ismét jött a gyülekezetbe, és elárulta már a tekintete, hogy valami történt vele. Az istentisztelet után már alig tudta kivárni, hogy találkozzék velem. Ezt mondta: csodálatos hírt mondok önnek. Attól a naptól kezdve, hogy beszéltem önnel egészen mostanáig, egyet sem szívtam el. Isten megszabadított-e káros szenvedélytől. A dohányzást azok közé a szokások közé soroltam, amiket megkérdőjelezhető bűnöknek nevezhetünk. Nem említi Isten igéje, és semmilyen erkölcstelenség sem kapcsolódik hozzá. Ezért másként kell kezelni. Nem kell a gyülekezet elé vinni ítélkezés véget. Ellenkezőleg, a korintusi gyülekezetben felfedezett erkölcstelenségi eset nyilvánvaló megszegése volt Isten törvényének. Ezért ezt gyülekezeti fegyelmezéssel kellett kezelni. Nem volt kétség azzal kapcsolatban, hogy az valóban bűn. Azt nem lehetett kérdéses esetnek tekinteni. Olyan szörnyű bűn volt, hogy még a gyülekezeten kívül élő pogányok sem gyakorolták. Valamit szeretnék mondani a mi mai generációnknak. Ha valakik együtt élnek házasságkötés nélkül, akkor vétkeznek Isten szeme előtt. Nem számít, hogy a közvélemény mit tart erről, vagy hogy hányan élnek így. Isten igéje bűnnek nevezi, ezért nem lehet másként kezelni. Ez nem megkérdőjelezhető bűn, ami Isten igéjét illeti. A Korintusban levő gyülekezetnek nem kellett megállapítani azt a tényt, hogy ez az ember bűnben él. Tévedésük az volt, hogy eltűrték ezt a bűnt. Megalkuttak a bűnnel, és semmit nem tettek orvoslásáért. Megalkuttak vele, és ez a legrosszabb, amit tehettek. Le lehet vonni belőle a tanulságot. A tiszta gyülekezet erős gyülekezet. A tisztátalan gyülekezet megbénult gyülekezet. Körültekinthetünk gyülekezeteinkben, és megláthatjuk, hogy ez igaz vagy nem igaz. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő, már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, ami Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján. 1. Korintusi levél, 5. rész, 3., 4. és 5. vers. Pál azt mondja nekik, hogy jöjjenek össze, és ha ez a testvér nem hagy fel bűnével, akkor adják át a sátánnak. Ez egy félelmetes nyilatkozat. Vajon mit ért ezen valójában? Ezt kimondta, és nyilvánvalóan így is értette. Isten igéje itt tanít valamit. Emlékszel-e rá, hogy Jóbot Isten átengedte a sátánnak? A sátán odament az Úrhoz, panaszkodott, hogy nem engedi megérinteni Jóbot. Istennek valójában ezt mondta. Azt mondod nekem, hogy Jób milyen jó ember, de ha csak a kezembe adnád, akkor megmutatnám neked, hogy Jób valójában nem hűséges irántad. Megátkoz téged szemtől szemben. Ezért az Úr átengedte Jóbot a sátánnak azzal a korlátozással, hogy nem veheti el Jób életét. Nagy vigasztalás van ebben nekünk is. A sátán nem érintheti Isten gyermekét csak akkor, ha engedélyt kap rá. És ha Isten megengedi, akkor annak is oka van. Arra is emlékszünk, hogy az Úr Jézus azt mondta Péternek, hogy a sátán meg akarja őt rostálni, mint a búzát. Az Úr Jézus megengedte a sátánnak, hogy ezt tegye Péterrel. Péter a sátán kezébe került, és még azon az éjszakán megtagadta az Urat. Amit tett, az annyira szégyenletes volt, akár csak Júdás Iskáriótes bűncselekménye. Péter azonban meggyűlölte önmagát és azt is, amit cselekedett. De ez megtanította neki, hogy milyen gyenge. Isten felhasználta tapasztalatát, hogy olyan emberré tegye, amilyenné lett, és úgy prédikáljon, ahogy tette pünkös napján. Aztán ott van az 1. Timóteusi levél 1. részének 20. versében említett példa, ahol Pál ezt írja. Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Ez a két ember kereszténynek vallotta magát, de káromkodtak. Pál azt mondja, hogy átadta őket a sátánnak. Most már láthatjuk, hogy veszély van abban, ha valaki az érzéseire és az érzelmeire támaszkodik, és veszélyes a fanatizmus, amire egyesek hajlanak, de gyülekezeteinkben ma vannak bizonyos férfiak és nők, akik ártanak Krisztus ügyének. Azt hiszem, jogunk van azt kérni Istentől, hogy adja át őket a sátán kezébe, hogy többé ne ártsanak Krisztus testének. Azért imádkozom, hogy Isten adjon át egyeseket a sátánnak, hogy megtanulják a leckéjüket. Ez vagy közelebb viszi őket Istenhez, ha igazi hívők, vagy bemutatja azt a tényt, hogy nem igazi hívők egyáltalán. Ha keresztjének, akkor megtisztultan kerülnek ki a próbából, és átadják magukat Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak. Azt hiszem, jogunk van ilyen imádságot mondani. Ez nagyon erős gyógyszer. E testies korintusiaknak is erős orvosság volt. Pál azt írja, hogy jól lehet, nem lehet velük testben, de velük van lélekben. Megmondja nekik, hogy miként intézkedik. Azért imádkozik, hogy ezt az embert adják át a sátán kezébe. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? 1. Korintusi levél, 5. rész, 6. vers. Tudod-e, hogy mit csinált a korintusi gyülekezet? Ugyanakkor, amikor szemet hunytak a bűnnek, ami a gyülekezetükben felütötte a fejét, dicsekedtek más tevékenységeikkel. Elbízták magukat és kérkedtek. Valószínűleg kérkedtek azokkal a misszionáriusokkal, akiket kiküldtek, és hogy hűek a Bibliához, és lelkeket nyernek meg Krisztusnak. Milyen képmutatás ez? Mégis ma sokan úgy érzik, hogy nagyon elfoglaltak a keresztény szolgálatban, és ez sok bűnt eltakar. Pál azt mondja, hogy a dicsekedésük nem jóra irányul. Vajon nem tudják-e, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti? A kovász sohasem az evangélium szimbóluma, hanem mindig a gonoszság alapelvének a megjelenítője, és ebben az esetben a gonoszságot képviseli. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. vers. Mit tesz a kovász a kenyérben? Beleteszik a tésztába, melegen tartják, és a kenyér kezd fölemelkedni. Amikor elér egy bizonyos magasságot, a kenyeret forró kemencébe teszik. Miért? Hogy megállítsák a kelesztési folyamatot. Ha a kenyeret nem tennék be a kemencébe, akkor a kelesztés folyamata tovább haladna, és a kenyér egyre inkább megdagadna. Végül az egész tészta megromlana és tönkre menne. Éppen ez történik a gyülekezetben megtűrt gonoszsággal, ha nem veszik kézbe. Végül az egész megnövekszik, és tönkreteszi a gyülekezet hatékonyságát. Egy kis kovász megkeleszti az egész tésztát, és ezért ki kell takarítani. Imádkozzunk! Istenem, segíts, hogy őrizkedjem a bűn minden formájától, és hallgassak szent lelkedre, hogy így megtisztuljak bűneimtől az Úr Jézus Krisztus vére által. Ámen.